ami segítségünk, Isten tiszteletünkre az áldás, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Isten tiszteletünk elején fennállva a 42. Zsoltár első versét énekeljük, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. A gyülekezet foglalja el a helyét, és hallgassátok meg Istennek szent igéjét, amint írva található Mózes második könyvében, a 17. fejezetben, az első 8 versben.
Ezután Izrael fiainak egész gyülekezete Szín pusztájából elindulva táborhelyről táborhelyre haladt az Úr rendelkezése szerint, majd tábort ütöttek Refidimben. De a népnek nem volt ivóvize. Ezért a nép perelni kezdett Mózessel, és azt mondták, adjatok nekünk vizet, hogy ihassunk. Mózes ezt felelte nekik, miért pereltek velem, miért kísértitek az Urat? De a nép szomjazott, és így zúgolódott Mózes ellen. Miért hoztál ki minket Egyiptomból, hogy szomjúsággal ölj meg minket, gyermekeinket és jószágainkat? Mózes pedig így kiáltott az Úrhoz. Mit cselekedjem ezzel a néppel? Kevés híja, hogy meg nem köveznek. Az Úr azt mondta Mózesnek, menj végig a nép előtt, és vegyél magad mellé néhányat Izrael vénei közül. A botodat is vedd a kezedbe, amellyel a fogra sújtottál, és indulj el. Íme, én odaállok eléd a sziklára a Hóreben. Sújts a sziklára, és víz jön ki belőle, hogy ihasson a nép. Mózes úgy cselekedett Izrael véneinek szeme láttára. Azt a helyet Masszának és Meríbának nevezte, Izrael fiainak perlekedése miatt, mert kísértették az Urat, és azt mondták, vajon közöttünk van-e az Úr, vagy sem? Azután eljött Amálék, és hadakozott Izrael ellen Refidimben. Eddig az írott ige, gyertek testvérek, imádkozzunk felel. Uram, nagy hálával köszönjük, hogy ismét alkalmat szereztél, hogy letelepedjünk a te igéd köré, és köszönjük, hogy mindezt megnyitott templomban tehetjük. Köszönjük, hogyha maszkban is, de láthatjuk egymást élőben. Kérünk, taníts minket alázattal itt is eléd tárni a bűneinket, néven nevezni és elhagyni azokat. Kérünk, bocsásd meg, amikor mi is zúgulódunk ellened. Olyan könnyen elréved a szemünk a láthatókon is, és eközben megfeledkezünk arról, hogy hozzád tartozunk, és nem csak a láthatókra kéne nézni. Te vagy a gondviselőnk, Urunk, akkor is, amikor nem adunk hálát, és nem magasztal a szívünk. Segíts megválni a bűneinktől. Te szereteted vezessen vissza minket a veled való közösségbe. Nagy szükségünk van a szavad élő vizére és kenyerére, a Szentlélek munkájára a szívünkben. Kérünk, csendesíts le minket, nem csak rövid távon. Kérünk rád figyelő és engedelmes szívet, hogy bátran éljünk a szavad szerint. És adj, édesatyánk, soha nem szűnő hálát a szívünkbe Krisztusért, aki önmagát adta engesztelő áldozatul a mi vétkeinkért. Istenünk, add lelkedet is igéd mellé, hogy a szavakból isteni üzenet lehessen, és tudjunk helyesen cselekedni. Kihez mehetnénk, Urunk, örök életbeszéde van nálad. Kelts életre, és vezess minket ebben az életben. Amen.
Istenünk bűnbocsájtó kegyelmét János első leveléből hirdetem. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsájtja bűneinket és megtisztít minket minden gonoszságtól. Istenünk igének hallgatására készülve a 162. dicséretünk harmadik versét énekeljük, úgy kívánkozik a mi lelkünk te szent igédhez. Az az ige, amit Isten szent lelkének segítségével hirdetni kívánok, írva található a mai református útmutató szerinti újszövetségi evangéliumban, János evangéliuma 7. fejezetében, a 37. verstől a 39. versig. Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott: ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Ez pedig a lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni, mert még nem adott a lélek, mivel Jézus még nem dicsőült meg. Kedves testvéreim, éppen a múlt hét keddjén történt az velem, hogy felébredtem, és ugye elterveztem a napomat, hogy mi mindent fogok benne tenni. Gondoltam, főzéssel, mosással kezdem. El is jutottam addig, hogy beindítottam a mosógépet, akkor a mosógép furcsa hangjaira lettem figyelmes, elzárták a vizet. Az utcánkban csőtörés volt, és egy csepp vízünk nem volt. Nem voltam rá felkészülve se főzésre, se mosásra, de még egy korty sem volt, hogy a reggeli gyógyszeremet be tudjam venni. Volt otthon szörp, de víz nem volt. Most mit csináljak, hova kapjak? Mi nem olyanok vagyunk, hogy ott állnak a ivóvizes palac, műanyag palackok, mi a csapvizet isszük, hála Istennek, jó minőségű. De bennem akkor ott minden föl borult, hogy most akkor hogy legyen a napom, miért nem szóltak előre, meddig fog ez tartani. Tehát bennem is beindult keményen a zúgolódás a nincs miatt, mert hogy a vizet semmi nem pótolhatja. Istennek egy csodálatos teremtménye ezen a földön, csodálatos tulajdonságokkal. Víz nélkül nincs élet, mert valahol a víz tulajdonságai teszik lehetővé, hogy az élet elinduljon, fennmaradjon ezen a földön. A bolygónknak nagy többsége a felszínen 70% óceán, testünknek is több mint 60% a víz. Szaktalan, íztelen, mégis azt mondják róla, hogy egy univerzális oldószer, ami áthat, képes áthatolni még a sejtjeinken is, ráadásul három különféle formában létezik eltérő tulajdonságokkal. És hogyha nem is tudatosodik bennünk, hogy mi most szomjasok vagyunk testileg, a testünknek a reakciói mindig figyelmeztetnek, hogy igen, itt inni kellene. Zoránnak van egy szép dala, aminek az első sora így fogalmaz, idősebbek talán jól ismerik ezt a sort, hogy értsd, egy pohár víz mit ér, ahhoz hőség kell, ahhoz sivatag kell, hogy lásd, egy napod mennyit ér, néha látnod kell, az élet hogyan fogy el. Olyan természetesnek vesszük, hogy van vízünk, megnyitjuk a csapot, és már is folyik, és természetesnek vesszük azt, hogy élünk, jön a következő nap, pedig nem természetes, hanem az Isten kegyelméből van. Természetesnek vesszük, hogy az Isten adja bőséggel az ajándékait, azután, hogyha valamit megvon, vagy elvesz, vagy nem ad meg, az nagyon nem tetszik nekünk, akkor zúgolódunk és hátat fordítunk neki. Nagyon rossz volt megélni a templom, a közösség hiányát is. Hála az Istennek, hogy most együtt lehetünk, és nem csak virtuálisan, hanem itt vannak a testvérek a templomban, meg a gyülekezeti házban is. Azonban az Isten kegyelmes jelenléte nélkül nem ér ez semmit, mert jelenléte nélkül még itt a templomban is szomjazunk, és üres mindenfajta közösség, hogyha abban nem jelenik meg Jézus Krisztus. Lelkünknek a reakciói is figyelmeztetnek, örömtelenségünk, békétlenségünk, számtalan függésünk, elkeseredettségünk, feszültségeink, a sort lehetne tovább folytatni. A mai napra rendelt újszövetségi igénk egy pár soros részlet a lombsátrak ünnepi jeruzsálemi történésekből. Jézust és tanítványait már ismerik, híre van, beszélnek róla, hogy ki ő, mit akar, miket mondott, találgatnak, kicsoda ez az ember, vajon felmegye az ünnepre, a lombsátrak ünnepébe, a fővárosba. Ekkor éppen Galileába volt, ahova azért húzódott vissza, mert a zsidók már meg akarták ölni. Ez az ünnep a Páska ünnepe utáni ötödik hónappal volt ősszel, és ekkor adtak hálát az emberek az aratásért is, de legfőképpen az Isten kegyelméért, gondviseléséért. Legalább 7 napig tartott ez az ünnep, közben lombsátrakat készítettek, ebben aludtak, ettek, és a naponta ismétlődő liturgia szerint ünnepélyes felvonulásokkal, énekléssel magasztalták az Istent. Kimentek a Siloám tavához, ahol a főpap egy 1,5 literes díszes arany kancsóval vizet merített a forrásból, amit azután a templom udvarán álló áldozati oltára öntött, közben idézték Ézsaiás próféta szavait, örvendezve fogtok vizet meríteni a szabadulás forrásából. Emlékeztek a pusztai vándorlásra is, a 40 év nehezeire, de az Isten vezetésére, gondviselő szeretetére is, hiszen naponta ellátta őket, etette, itatta őket. Ha elfogytak a tartalékok, akkor pedig az Istenhez kiáltottak, és az Úr meghallgatta a kiáltásukat. Mint a felolvasott történetben, Refidimben, ahol ismételten zugolódtak, perlekedtek, de mégis az Isten segítségével Mózes vizet fakasztott a sziklából. Az ünnep utolsó napján ezt a szertartást 7-szer ismételték meg, emlékezve Jerikó falainak a leomlására, a megérkezésre, a célba érkezésre, hogy igen, elfoglalhatjuk az ígéret földjét. És mivel ezt többször megismételték, így valami 10 liternyi víz is elárasztotta ott az oltárt, és közben végigjárták közösségileg az utat, és hálát adtak mindezekért, az Isten áldásaiért. És azt látjuk itt a fejezet elején, hogy igen, Jézus mégiscsak fölmegy az ünnepre, de nem nyilvánosan a testvéreivel, hanem titokban. És itt már túl van a templomi tanításon, azután így olvastuk, hogy sokan akkor hittek is benne. És ez már az utolsó napnak a történése, az utolsó napon, tehát amikor már ott vagyunk az ünnepnek a csúcspontján, a templomi menettel szemben odaállt Jézus, és kiáltott hangosan, hogy figyeljenek már rá, ha valaki szomjazik, jöjjön én hozzám és igyék. Tehát a nagy hálaadást megakasztó hang, hogy muszáj meghallani ezt a hívást, és nem csak a fülekkel, hanem a szív is bele remeghetett, mindenkinek hallania kellett, az egész népnek, a vezető rétegnek, a farizeusoknak, a papoknak, és mindenkinek, hiszen mindenki szomjazott, és Jézus Krisztus az élet vizét kínálja a szomjazónak. Ott Masszánál és Meribánál a perlekedésnek a vizénél is az volt a nagy kérdés, ezzel zárult az ószövetségi szakasz, hogy megkísérteték az Urat, hogy vajon közöttük van-e. Ez volt a nagy kérdés, köztünk van-e az Úr. Jézus Krisztus csodáiban, tanításaiban az embereknek ezt meg kellett volna tudni, érezni, hogy igen, közöttünk van az Úr. Itt van a megígért Messiás, az Isten egyszülött fia. És ezért is kiállt Jézus, hogy vegyétek már észre, hogy ki van itt közöttetek. A nagy ünneplésben, sürgésben, forgásban elfeledkezhettek a belső szomjúságról, bajokról, de amikor hazamentek, akkor újra ez előjött. Mert a szomjúságot azt nem elégíti meg az ünneplés, meg a liturgia. És kicsoda az, aki szomjazik a forrás közelében, előfordulhat, hogy sokan. Sokan, mert nem vették komolyan Istennek a hívását, mert azt gondolták, hogy elég jók vagyunk mi, így is, elég a templom, elég a bemutatott áldozat. Eszünkbe juthat, amit nem olyan régen olvastunk, János evangéliuma 4. fejezetében, Jézus Krisztus és a Samária asszony párbeszédében, aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik. Ott volt a kút, az asszony mégis szomjazott, nem testileg, hanem lelkileg. mert hiányzott az életéből a lényeg, az igazi szeretet, az elfogadás, bűneinek a bocsánata, az Istennel való élő közösség, és ezt nem tudta megadni neki, egyetlen egy párkapcsolata sem, de öt férje sem. És amit ugyanúgy nem tud megadni nekünk, se házasság, se család, se gyerekek, se pénz, se élvezeti tárgyak birtoklása, de még a hatalom sem. Itt az emberek az ünnepre jöttek, ők se testileg szomjaztak, ott volt a víz, hanem lelkileg. Ha valaki szomjazik, jöjjön én hozzám és igyék. A szomjazó megkeresi a megelégülést, de lelkileg ezt csak úgy találjuk meg, hogyha egyedül Jézushoz megyünk. Emberi erőforrásaink egy idő után elfogynak, okosságunk nem tud választ adni az élet legégetőbb kérdéseire, az emberi szeretetnek is egyszer vége szakad, ha máshol nem, hát a halál órájában, és hogyha elfogynak a tartalékaink, akkor hova megyünk, honnan tudunk meríteni? Jézus azt mondja nekünk is, hogy hozzá menjünk, és nem kell megvárni erőnknek a végét. Mint ahogyan mondja a biztat Máté evangéliuma szerint is, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugtatlak titeket. Nekünk egyedül őre áll van szükségünk, elsősorban őre áll, és benne kapunk igazi békességet, örömet, célt az életünknek, új célt, ami a mennyek országába vezet. Ő hozzá menjünk. Egyik gyakran ismétlődő tévéreklámnál, autóreklámnál kaptam fel a fejemet, így szólt az autót reklámozó szöveg, hogy mindegy, mi a cél, de nem mindegy, hogyan érsz oda. Hát nagyon nem mindegy, hogy mi a cél, nagyon nem mindegy az, hogy az életünknek mi a célja, hova igyekezünk. Jézus Krisztus önmagához hív, az élet útjára hív, a vele való közösségre hív, és az Isten áldja meg, hogy oda is jussunk, tudjunk rá igennel válaszolni, tudjunk mozdulni rá. Jézusnak azért kellett kiáltania, mert nem figyeltek. Jézusról nem gyakran olvasunk ilyet, hogy kiált, ebben a fejezetben már másodjára olvassuk ezt, mert a jó pásztor hívásának el kell jutnia a nyájhoz, és az alvókat fel kell ébreszteni, és ez az ünnepnek az utolsó lehetősége. Pedig hát szomjasak voltak az odatérők, és nem csak szomjasak, hanem süketek is, vakok is egyben, hiszen kötözködnek vele, törbe akarják csalni, hogy elveszítsék. Láthatnának jeleket, ezek a messiási jelek, de nem veszik észre. Tehát a hívása itt is, most is döntésre sarkal, hiszen ha nem mennek ő hozzá, akkor benne maradnak a halál állapotában, a kínzó szomjúságban. És higgyük el, hogy nincs olyan nagy szomjúságunk, amit ő ne tudna megelégíteni. Tehát aki szomjazik, jöjjön ő hozzá, és igyék, és biztos lehet abban, hogy Jézus nem utasítja el, hiszen neki mindenre van hatalma. És Jézus előtt nem csak annyi történik az életünkkel, hogy letesszük a terhünket, meg egy kicsit megpihenünk, vagy kibeszéljük, ami nyomja a szívünket, hanem örök életet kapunk, bűneinkre bocsánatot. Bár csak felmernénk vállalni a szomjúságunkat, előtte levenni a maszkainkat, és odaborulni ő eléje, hogy Uram, jövök semmit sem hozva, keresztedbe fogózva. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Ez az ígérete ennek az igeversnek. Mózes Isten parancsára botjával a sziklából vizet fakasztott az elégedetlenkedő népnek. Jézus Krisztus az a kőszikla, akiből árad az élő víz számunkra, az élet vize. Pál apostol is így használta ezt. Testvéreim, nem szeretném, ha nem tudnátok, hogy atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek át. Mindnyájan Mózesre keresztelkedtek meg a felhőben és a tengerben, és mindnyájan ugyanazt a lelki eledelt ették, és mindnyájan ugyanazt a lelki italt itták, mert ittak a kősziklából, amely követte őket, ez a kőszikla pedig Krisztus volt. Tehát hitáltal ez mégis lehetséges, a Szentlélek munkájaként bennünk, hogy megelégedjünk, és ez a víz még ki is áradjon az életünkből. Tehát lélek által kapcsolatba kerülünk a Szent Istennel, a Szentlélek elkezd munkálkodni bennünk, megnyitja szemünket, szívünket, elkezdjük meghallani az ő hívását, mozdulunk feléje. Ő mozdít úgy is, hogy a bűneinket meglátjuk, és tudjuk megvallani, visszük eléje, és kapjuk a kegyelmet. Mindazt azért, mert Jézus Krisztus eleget tett a kereszten minden bűnünkért, számunkra ott életet szerzett. A kőszikla meghasadt, hogy belőle élet fakadjon. Teste megtöretett, vére kiontatott, és azután az ember azt átéli, hogy igen, itt belül van a lélek, és maga a lélek tesz bizonságot arról, hogy az Isten gyermekei vagyunk. Ahogyan a hitvallásunk is tanítja, hogy Szent Lelke által engem az örök élet felől biztosít. Tehát a szomjúságot felváltja egy boldog bizonyosság, hogy tudom, hova tart az életem, még akkor is, hogyha most nehezekbe járok. Tehát bárcsak megnyílna a szívünk, nem hazudnánk el szomjúságunkat, hiányainkat, hanem fenntartás nélkül elfogadnánk a kegyelmet. És ezután változik csak az életünk, lesz újján minden, és ez meglátszik kívülről is. Tehát az élő víz kiárad másokra. Ezékiel próféta ír erről a templomból, kiáradó vízről, ami mindent termékenyé tesz maga körül. János evangélium elején ott a samáriai asszony történetében is jött hirtelen, már megtörténik szemünk előtt a csoda, hogy ahogy elfogadja a samáriai asszony Jézus biztatását, szavait, elfeledkezik arról, miért is ment oda, elfeledkezik a kútról, a vödörről, mert megtalálta Jézus Krisztusban az élő vizet, és ez az élő víz túlbozog a szívén, és nem törődve eddigi félelmeivel szalad be a városba hírül adni, hogy nem ez a Krisztus, a világ üdvözítője, aki megmondott nekem mindent igazán. És ott már is megtörténik az a csoda, hogy hisznek benne. Ez is a lélek munkája. De közrejátszik benne az is, hogy egy megváltott életű asszony hirdeti nekik a Krisztust. Áldás lesz az ember a környezetében, aki megízlelte az élő vizet. Olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. Tehát egyből kitűnik ebben a világban, hogyha az életünk nem zúgolódó, hanem megelégített élet. De ehhez kapcsolatba kell, hogy kerüljünk Jézus Krisztussal, a kereszttel. Tehát amikor őt befogadjuk, akkor a Szentlélek vesz lakozást bennünk végérvényesen, a forrás lesz belül, és a forrás által élünk naponta. Az életünk az múlik ezen a földön, fogy a testi erőnk, kiszáradhatnak csontjaink is, de ez a forrás, ez nem szárad ki, mert ez felülről jön. Sőt, annál inkább buzog, amikor már nem a testi erővel akarjuk megoldani az életünket, hanem ráhagyatkozunk erre a kegyelemre. Ez nem jelenti azt, hogy akkor már nincs szükségünk másra, hogy nem is kell olvasnunk az Isten igéjét, vagy nem kell közösségbe járnunk, éppen hogy a lélek buzdít ezekre az utakra, hogy igen, szomjazzunk az élet igéje után, igen, szomjazzunk a közösség után, mert a lélek belülről formálja az életünket, megtisztítja folyamatosan, hogy szabad legyen az út. és belső szükséggé lesz olvasni az igét, élni a közösséget, és szolgálni neki dicsőségére. Bűneinkkel megszomorítjuk az ő lelkét, de ki nem oldhatjuk. És a lélek vezet azután rá bennünket minden igazságra, bűneink ismeretére is, és a jó és a rossz közti különbségtételre is. Hogyha megismertük az életadó forrást, akkor maradjunk meg mellette. Ígérete az Jézus Krisztusnak, hogy velünk lesz minden napon a világ végkezetéig, nem hagy el, sem el nem távozik tőlünk. Tehát ennél közelebb már nem lehet hozzánk, bennünk, az Isten lelke által, mint világító tűzoszlop, belső útmutató, vigasztaló, tanító, erőt adó. Menjünk hozzá, engedjünk az ő vonzásának. Nyilván nem tehetnénk ezt, hogyha ő nem vonzana minket. A lélek pedig megelevenít, örök életre buzgó víz forrásává tesz, még engem is, mindannyiunkat. Lehetnek az életünkbe attól még szárazabb időszakok, hogyha eltávolodunk tőle, az élő víz forrásától, de ne legyenek. Nem tudom, hogy néznek vissza a testvérek az elmúlt esztendőre, hogy mennyire volt száraz attól, hogy kevesebbek voltak a közösségi alkalmak. Én azt gondolom, hogy az Isten kegyelme nem volt kevesebb. Az Isten igéjét akkor is adta, szeretetével akkor is hordozott bennünket, és szomjazzuk az Istent, szomjazzuk a vele való bensőséges közösséget. És hogyha azt valljuk, hogy hozzá tartozunk, akkor éljük is meg, hogy az élet vize folyik tovább. A víz túlcsordul. Megérzik ezt a körülöttünk élők? Víznek ez a természete, hogy lép tovább. Tapasztalják, akik körülöttünk élnek, dolgoznak, tanulnak. Továbbadjuk, amit kaptunk. Merjünk beszélni róla, amit vele átéltünk, amit nekünk mondott, azt kezdjük el hirdetni. És azok a jó gyümölcsök is hirdetik, amiket a Szentlélek teremt az életünkön belül. Isten áldjon meg minket, hogy így legyen. Amen. Ráfelelő énekként a 458. dicséret első versét énekeljük, imádságos szívvel, aki értem megnyíltál, rejts el, ó, örök kőszál. Áldunk és magasztalunk, Urunk, hogy ez az örök kőszál értünk nyílt meg, hogy állt a kereszt, hogy Jézus Krisztus önmagát adta, hogy életünk legyen, hogy azzal az élő vízzel megelégíthest szomjas szívünket. Urunk, magasztalunk az élet igéjéért is, amivel itatsz naponta, és bocsásd meg nekünk, amikor máshol oltjuk a szomjunkat, vagy legalábbis azt reméljük, hogy oltódik. Köszönjük azt, Urunk, hogy hívsz magadhoz most is. Hívsz a körülmények által, hívsz igéd által, belekiáltasz az életünkbe, hogy megálljunk, és feléd lépjünk, és dicsérünk, hogy ezt azért tehetjük, mert te vagy az, aki végtelen nagy szereteteddel és kegyelmeddel vonzod az életünket. Köszönjük, Urunk, hogy nincs olyan szomjúság, amivel ne mehetnénk hozzád. Köszönjük, hogy te bőségre hívod az életünket, és nem csak kicsit akarsz megelégíteni, hanem egészen és önmagaddal, hogy a forrás belül legyen, Köszönjük, hogy nekünk nem kell keresni, hanem téged kell keresni. Akaratodat, szavadat, jótetszésedet, dicsőségedet. Bocsásd meg, hogyha nem így élünk. Köszönjük, Úrunk, hogy mindannyiunkat fel tudsz és fel is akarsz használni mások szolgálatára, hogy az az élő víz általunk is eljusson a szomjazóknak. Úrunk, fájjon nekünk, ha mások szomjaznak az életünk körül, akár családban, akár munkahelyen, akár miféleképpen, és tudjunk értük imádkozni, feléjük szolgálni, te mutasd az utat. Urunk Istenünk, imádkozunk a gyászoló testvérekért, akik a héten temettek. Urunk, te vigasztald őket az élet vizével, te adj nekik élő reménységet és célt. És kérünk, Urunk, így minden régebbi gyászoló szívért is, ahol nem apad a szomorúság, hogy te apazdaszt el a könnyeket. Kérünk, Urunk, a betegeinkért, kórházban levőkért, öreg otthonban levőkért, gyógyítsd őket, segítsd őket. Urunk, ismételten kérünk azért a kislányért, akit baleset ért, és az egész családjáért, hogy könyörülj meg rajtuk, töltsd be szívüket. Adj nekik erőt hordozni az ember feletti terhet. Köszönjük, Urunk, hogy te mindegyikünk imádságát meghallgatod. Te indítsd most imádságra egyen-egyenként a lelkünket ebben az egy percben. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kérjetek és adatik, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik néktek. Ha ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Amen.